Gyors Krisztiános kedves barátaim! Ánya negyedik fejezetével birkózunk még mindig. Valószínűleg még nem lesz az utolsó menet. Nem ez lesz a végső harc. Még legalább egy órát fog rászenni a tányára. Van itt ugyanis egy nagyon fontos kérdés, amit mindenképp meg kell beszélni, és csodálkozom is, hogy eddig nem merült föl a hallgatóság körében ez a probléma. Ugye mit mondtunk az előző órán, mit magyaráztunk olyan hosszasan? Ugye azt vettük át, hogy elmondja a Snyeo Zalman rabbi, a tánya szerzője, hogy a léleknek van három öltözete, öltözéke. Mi a három öltözék? Gondolat, beszéd és cselekedet. Ez a három öltözék, amiben ki tudja fejezni magát a lélek. Mivel a lélek egy isteni lélek, ezért a gondolat, a beszéd és a cselekedet milyen lesz? A Tóra gondolata, a Tóra beszéde és a mitvák, a parancsolatok megtartása. Ami azt jelenti, hogy akkor itt ezek az öltözékek, az isteni lélek öltözékei nem akármilyen öltözékek. Ez maga a Tóra és a mitvák. Ha az állati isteni lélek öltözékeiről beszélnénk, akkor azt mondják, hogy van az állati lélek, annak az öltözékei mi ugyancsak a gondolat beszéd cselekedet, milyen gondolat beszéd cselekedet, olyan gondolat beszéd cselekedet, ami valamilyen módon mondjuk egy testi elvezettel kapcsolatos. Arról gondolkodik, arról beszél, vagy azt éppen csinálja, és éppen élvezi. Tehát akkor ugye ott van az öltözék. De itt a Tóra és a mitvák esetében miről van szó, hogy a Tóra és a mitva az maga a lélek, az isteni lélek öltözéke. Mit mond erre Snyeo Zalman rabbi? Hogy kérem szépen, ez azt jelenti, hogy ez az öltözék, ez valójában más, mint általában az öltözékek, mert ez az öltözék, ez magasabb rendű, mint maga az, aki fölveszi az öltözéket. Miért? De általában az öltözék az alacsonyabb rendű. Mert van a pali, aki megveszi az öltönyt, és van az öltöny. Az öltöny az másodrendű a palihoz képest, legalábbis jobb esetben. Ugye? Ez azt jelenti, hogy milyen öltözék. De itt ez az öltözék, ez olyan öltözék, ami magasabb rendű, mint az, aki fölveszi. A Tóra és a mitvák magasabb rendűek, mint az a lélek, aki kifejeződik általuk. Maga a Tóra és a mitvák magasabb rendűek. És ezzel kapcsolatban hosszasan fejtegettük az előző alkalommal azt, hogy ezért van az, ez magyarázza meg azt, hogy a zsidóság miért tesz olyan nagy hangsúlyt a gyakorlatra. A mitvák gyakorlati megtartására. Ugye azt is kiemeltük, hogy az áhítak, mi az áhítaknak neveztük, de a lelkiség mondjuk így, ami ott van egy-egy mitva megtartása mögött, az nagyon fontos, mert mégis a Tóra, a zsidóság, a judaizmus a gyakorlatot előbbre helyezi. És azt mondja, hiába van ott az a lelki háttér, ha nem tartod meg a parancsolatot, akkor az nem ér sokat. Magyarul a parancsolat több, mint a lélek. Ez volt az előző órának a lényeg. És akkor ezt vettük át, hogy ez miért van így, hiszen valahogy a parancsolat az Istennek magának egy része, ugye ezt mondta a tányában, hogy ő és az ő gondolata az egy, tehát a Tóra és a parancsolat az ő magának egy része, és ezért magasabb rendű a parancsolat, mint maga a lélek. Igen, András. Soha nem szokták kötözködni, és igazából nem megértő. Igen.
Szóval a lélek az isteni lélek.
Igen.
Ennél hogy lehet magasabb rendű?
Nagyon jó. Örülök, hogy feltetted a kérdést, mert ez a kérdés, amiben ma beszélni fogom. Nagyon jó, örülök neki, akkor mégis valaki feltette. Mit magyaráztunk itt? Azt mondjátok, hogy van a lélek, az ember lelke, és vannak azok a mitvák, meg a Tóra, amin keresztül kifejeződésre jut ez a lélek. A Tórák sem mitvák, azok Isten bölcsessége, és Isten maga, Isten akarata, és Isten bölcsessége. Hát akkor ez magasabb rendű, mint maga az ember. De kicsit jobban belegondolunk, akkor hogy? Hát az előbb azt mondtuk, korábban ebben azt magyaráztuk hosszasan, hogy a lélek, ami bennünk van, az nem más, mint Istennek egy része. Azt úgy kezdődött a második fejezet, hogy helek el a kámi málma más. Ez valójában Istennek egy része felülről. Akkor legalább olyan szintű, mint a Tóra és a mitvák, amiken keresztül kifejeződésre jut a lélek. Ha nem vezettük volna fel az egész történetet úgy, hogy a lélek az Istennek egy része, igen, a Tóra és a mitvák, amit Isten bölcsesség és Isten akarata magasabb rendű, mint az ember. És ezért az ember, amikor kifejezi magát ezek által, akkor azt mondjuk, hogy az ő öltözéke, amit beleöltözik most, az magasabb rendű, mint ő maga. Mert a lélek, az is Istennek egy része. Sőt, gondoljunk csak vissza. Mit mondott a... Ez világos a kérdés? Motti, biztos? Egy esetleg még egyszer. Sáhám?
Igen.
Lehetünk tovább a következő állomásra? Ha azt mondtam volna, nem beszéltem volna, hogy milyen a lélek, akkor megértjük a problémát. Mi azt mondom, a Tóra és a Mitzvák, az Isten bölcsesség és akarata, amikor az ember ezeket beleöltözik, mert erről beszél, vagy ezt cselekszi, vagy ezt gondolja, akkor egy nála magasabb rendű dologba öltözik bele, egy olyan öltönybe öltözik bele, ami többet ér, mint ő maga. De azt mondtuk, hogy az ember lelke is maga ebből az anyagból van, akkor ugyanannyiból az anyagból van, mint amiből az öltön készül. Akkor miért mondod mégis azt, hogy a lélek milyen magasabb rendűek a Tóra és a Mitzvák, ez ugyanaz az anyag. Ez ennyi is ugyanaz. Sőt, ha visszagondoltok, akkor itt van még egy erősebb ellentmondás. Amikor azt mondta az Alter Rebbe a második fejezetben, hogy a lélek az Istennek egy része, akkor miből vezette ezt le? Miből vezette ezt le? Emlékeztek? Mi volt az a mondat, amit a második fejezet elején mondott, amiből az a passzus, amiből levezette, hogy a lélek az Istenből rétetett. Valaki emlékszik, hogy hármas oldal. Hogy belevehette a lelket. Ez volt az egyik. Mi volt a másik? Hogy fiaim vagytok ti. Ugye azt mondja az örökké, hogy fiaim vagytok Izrael gyermekei, fiaim vagytok. És mit mondott? Ezt mondja, ugyanúgy, ahogy az embernek az ondó csepp, az valahogy az agyából vétetik, az agyából ereszkedik le, és úgy aztán kellett belőle ez a sperma, és abból lesz majd a gyerek. Hasonló módon mi is az örökkévaló értelmével agyából vétettünk. És ő is, az ő értelme az egy, idézte az Zohárt. Húzakok, moszolyákot, ő is az ő értelme egy. És pontosan ugyanezt az idézetet mondja itt is, amikor arról lesz, hogy a Tóra sem mit van egyet az örökkévalóval, és ezzel akar bizonyítani, hogy a Tóra sem mit van magasabb rendűek, mint a lélek. Ugye, ha elmondja, hogy a lélek isteni eredetű, akkor mit mond? Az örökkévaló bölcsességéből vétettünk, és ő is az ő bölcsesség az egy. És amikor itt pedig arról lesz, hogy a Tóra milyen magas lenni, még magasabb lenni, mint a lélek, azt mondja, a Tóra az örökkévaló bölcsessége, és Isten, az ő bölcsessége az egy. Akkor az pont egyenlő, nem magasabb rendű, mert így pontosan ugyanarra a dologra hivatkozik, és mégis azt mondja, hogy a Tóra és a Mitzvák magasabb rendűek, mint maga a lélek. Most. Ahhoz, hogy jobban megértsük, ahhoz egy másik kérdést kell, hogy föltegyünk. Mit mondta a másik fejezet elején? A kérdés világos mindenkinek, ugye? A mert a következő kérdés. Mit mondta a másik fejezet elején az Áteredbe? És néha zálmegad. Azt mondta, hogy mi az a lélek? Helek eloká mimál mamás. Hogy folytattuk ezt le? A másik lélek, a zsidó másik lelke valósággal része az Istennek. Része az Istennek. Helek eloká. Mi is egy része az Istennek? Az mit jelent? Lehet az Isten azt mondani, hogy van egy része? Hogy egy darab süteményre lehet az egy nagy süteménynek a része? De a részt általában véges dolgokra mondjuk. Akkor mit jelent az, hogy az örökkévaló egy része? Ugye ez is egy olyan dolog, ami egy kicsit lehetően érthető. Ugye úgy képzeljük el Istent, mint valamilyen fény mondjuk, így az ember ehhez hasonlítja az agyában, vagy valamilyen energia. Mondja erre azt a kifejezés azt mondja, hogy egy része. A rész az olyasmi, hogy mi a különbség a fény és a rész között? A fénysugár és a rész között. Ugye a fénysugár hiába van belőle nagyon sok, nem lesz a fényforrásban kevesebb. Azért, mert sok fénysugár, minél több fénysugár, hogy bejön a házba, annál kevesebb fény lesz fény. Ugye ez nem igaz. Ha kinyitod az összes ablakot és bejön a fény, akkor kint sötétebb lesz. Ezt nem lehet elmondani a fényre. És ugyanígy mondjuk hasonló módon a fény, amikor az ember fénye, mi az ember fénye, hogy te mondasz valami okosat. Az nem a te részed, mert azt nézd, mert azt jelenti, hogy elmondtál valami okosat, és te butább lettél. átadtad a tudást, én átadom a tudást, most te vagy okos, én viszont már buta vagyok, mert átadtam, most már nálad van, nincs nálam. Ugye a pénz nem lehet egyszerűen mind a kettőnket. A pénzem egy részét átadom, akkor az a rész már nincs nálam. Én de sajnos a pénzzel nem így működik a tudással, ott az egy rész. De az olyan dolog, ami fény, az nem akad bármennyit, ugyanannyi marad nálad is. Ugye? De Isten által úgy képződik el, mint egy fény. Szerintem ő ad, nála ugyanannyi marad, mert ő végtelen. Akkor miért mondjuk mégis azt, hogy Isten része? A Tórára is azt mondjuk, hogy az Isten fénye. Itt a lélek nyelven azt a kifejezést használjuk, hogy az Isten része. Hogy lehet Istennek a része valami? Jó, gondolom ez a kérdés is eléggé világos. Most az igazság az, hogy ahhoz, hogy ezt egy kicsit megértsük, ahhoz ahhoz a példához kéne visszatérnünk, amit említett a tányában rögtön utána. Ugye mit mond? Hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan része a lélek Istennek, használjuk azt a metaforát, mint amikor a gyermek megszületik, és valójában ő az apjából vétetik. Valójában mindannyian az apánk egy része vagyunk. Persze az anyánké is, most erre nem anyánk része vagyunk. Most ez ne, kérem, hogy senki ne vegye személyesen ezt a kifejezést, mert csak általánosabban használjuk. Az apánk egy része vagyunk. És ott valójában egy része vagyunk, hiszen az apánknak egy ondó cseppjébe kerültünk, és az anyánknak egy petes sejtjébe, és náluk most már abból egyel kevesebb van. Ugye? Akkor valóban egy rész került át, és abból lettünk mi. De van egy óriási különbség az apánk fénye és az apánk gyereke között. Az apánk fénye, amikor mond valami mély gondolatot az apánk, az az ő fénye. Tehát nála nem lett kevesebb az egyik oldalról, ugyanakkor az a fény, az folyamatosan tőle függ. A fény nem tud saját lábra kelni. De az addig van, ameddig te mondod. Ameddig te kiadod magadból. A fény addig van, amíg a fényforrás világít. Ha a fényforrás nincsen, akkor vége. A fénynek nincsen önálló élete ebben az értelemben. Miért? Mert a fény az valahol egy a fényforrással. Ezt nem lehet külön választani. De a rész az egyik oldalról belőled létezik, és mégis külön entitássá válik. Egy gyerek az valahol sokkal inkább az apja része, mint az a könyv, amit az apa írt. De mégis valamilyen szinten egy sokkal inkább különálló entitássá vált. Azt jelenti, az apánkból leválasztunk egy részt, ami benne van az ő lényege, és ez a rész egy önálló életre kell, egy önálló entitássá válik belőle. Szóval hiába az apánk része vagyunk, de mi nem vagyunk az apánk, az a könyv az apánk. Mert nélkül nem lenne, egy pillanatig se lenne. Jó, most belemeltünk, ha már leírta, akkor már megvan, ahol meghal, akkor is megvan, jó, nem akarod, de értitek. A fény, az csak addig van, amíg ott van az a fényforrás. És az valójában a fényforrásnak a része. De a gyerek, az egy különálló entitás. Persze ott hordozza magában az apa lenyomatát, és valahol az apának egy részétből jött létre, de mégis egy különálló valami. Egy fáról, ha leesik egy mag, egy gyümölcs, bemegy a földbe, abból a magból kinő egy külön fa. Kinek a része az a fa? Annak az apafának, ahonnan leesett. De mégis egy különálló fa. De minden, ha ránézel, szóval nem esett, ahogy mondják, ahol messze a fától. Lehet látni, hogy pont ugyanolyan fa, mint ahonnan leesett a mag. De mégis egy különálló valami. Szóval pontosan erről van szó, ezért jó példa ez a lélekre, ami bennünk van. Az isteni lélek, aki bennünk van, az nem Isten. Ha Isten lenne, akkor mi most lennék a Marcion, és leborulnék, és imádkoznék előtte. Miért? Mert benne ott van Isten. Ha benne ott van Isten, akkor lehet hozzá imádkozni. Mert ő maga Isten. Ha ő Isten fénye lenne, és nem Isten része, akkor azt mondja, akkor ránézek, akkor mit látnák? Látnék? Istent látnám, nem csak a lelkére néznék. De ez nem így van. Mert minden ember hiába a lelke az Istentől vétetik, de mégis egy különálló entitássá válik. És nem csak mint ember válik különálló entitássá, hanem mint lélek. Azt jelenti, hogy a lélek maga még meg beöltözne a testbe olyan, mint az Istennek egy spirituális gyereke lenne. És ez nagy magyarázza azt is, amit gyakran hallunk, hogy a lélek fölkerül az édenkertbe, és egyre közelebb kerül az isteni végtelenséghez. De mindenki egy kicsit gondolkodik, hogy hoppá, micsoda. Hát ha ez Isten, akkor eddig a testben volt, megszűnik a test, akkor úgy volt teljesen Isten. Isten. Az Isten. Akkor nem mondod, hogy egyre közelebb kerül Istenhez. Mit tartja vissza, hogy ő maga Isten? Az ő, mint aztán volt egy kis fény, azt berántottam egy szobába, ott maradt a szobába, és amikor kiment a szobába, akkor egyre közelebb került a forrása. Az nem. Az a forrásnak, az egy a forrása. Ugye? Akkor miért mondod mégis azt, hogy mint a lélek a halál után is egy Istenhez közeledő, meg Istennel egyesülő, de mégis egy Istentől különálló entitás lenne. Azért, mert így is van. A lélek Istenből vétetik, de nem maga Isten. Azért bennünk van Istenek egy darabja, úgy, mint hogy bennünk van apánknak egy ondócseppje. Az, hogy bennünk van apánknak egy ondócseppje, ez mire készített bennünket, persze nem minden esetben, csak a példa kezdvéért mondom, hogy szeressük az apánkat, hogy úgy viselkedjünk, mint az apánk, olyan dolgok esetleg értekeljünk, mint az apánk, hogy vágyakozzunk az apánk iránt, de nem vagyunk az apánk. Ugyanúgy ez isteni lélek. Ez isteni lélek, mivel Istenből vétetett, Istennek egy része, ezért vágyakozik Isten iránt, olyan típus, mint az Isten, azt olyan dolgok érdeklik, mondjuk, ha lehet ilyen csúnyán megfogalmazni, folyamatosan a vágyakozás az apja iránt, a gyökere iránt, a forrás iránt, de ez nem maga Isten. Most, hogyha ezt megértettük, akkor ugye megértettük azt a kérdést, a választ, hogy miért mondjuk azt, hogy Istennek egy része, mert valóban itt ebben az értelemben ez egy rész. Mint amikor levágsz egy részt az asztalból. Ez nem azt, hogy Istennél kevesebbek, mert Isten ilyen értelem végtelen lelkek forrása, hiszen ha tényleg végtelen, akkor hiába vettél elből, már nem lett kevesebb. Abban az értelemben rész, hogy ez egy Istentől különálló entitás. Erre mondja azt, most nem tudom pontosan hol van a forrás, csak emlékszem jesuitai tanulmányaimból, hogy azt mondja, mi a lélek? A lélek az az, ahogy Isten egy teremtményé válik. Mi azt jelenti, hogy megtartja, minden más teremtmény is Istenből van, ugye? Isten teremtőből. Minden más teremtmény is a teremtőből vétheti, amiket jön, hogy Isten hozza őket létre, de nem tartja meg azt az alapvető identitását, hogy ő Istennek egy része. Egy kutya nem vágyakozik Isten iránt, hiába Istenből vétetett. Emberi lélek, ez az isteni lélek, ez egy olyan, egy Isten, amikor teremtményé válik, ami azt jelenti, hogy megtartja az isteni identitását. És akkor ez megmagyarázza azt a kérdést, amit az András tett föl, hogy igen, igaz az, hogy valahol az lelkünk az Istenből vétetett, és Isten bölcsességéből vétetett, és akkor ennél magasabb nincsen, de ez csak vétetett. Nem tudom, hogy csak, de mindesetben vétetett. Ami azt jelenti, hogy mi már nem vagyunk Isten, hanem mi, amikor mit mondok, akkor a lelkemre gondolok, a lelkünk az Istenből vétetett, de olyas úgy vétetett, hogy egy különálló entitás lett belőle. Nem így a Tóra és a Micvák, amikről úgy beszélünk, mint Istennek aktív részei. És ezért mondjuk azt, hogy a ruha, amit a lélek fölvet, az magasabb, mint maga a lélek, mert az a ruha, az viszont Istennek magának egy része. Hogy lehet-e megint egy apa-fia példával élni, van egy apa, annak születik egy fia, valahol ez az apa-fia kapcsolat, ez egy nagyon erős kapcsolat, de mégis a fiú az egy különálló entitás az apától. A fiú közeledni akar az apjához, akkor mit csinál? Tanul az apjáról, elolvassa az apja könyveit, fölhívja a telefonon, beszélget vele. Szóval mit csinál? Használja a gondolatát, a beszélét és a cselekedeteit ahhoz, hogy olyan dolgokkal, ami magának az apának a fénye, valahol maga az apa, azokkal kerüljön kapcsolatba. És ezért mondjuk az, hogy a Tóra és a Micvák magasabb rendűek, mint maga a lélek. Ebből a szempontból, majd később a tárgyamban szeretném, hogy más szempontból, nem, más szempontból nyilván Isten egy emberek a gyermeke többet ér, mint az ő könyve saját szemében. De mindenesetre ebből a szempontból, az Istennel való látható közelség szempontjából a Tóra és a Micva közelebb vannak Istenhez. Nem szabad ezt a kifejezést használni. Egyértelműbben közvetítik az isteni fény, mint az a lélek, aki bennünk van. Igen. Igen. Látsz. Igen.
Amennyiben a isteni lélek abban a pillanatban,
amikor átadásra kerül. Már előtte elválik Istentől, igen. Jó. Pontosítás kedvéért, igen.
Istentől, akkor ez a végtelen Isten fotónak. És hogy ezt tehát matematikainak is ugye van a végtelen fogalma, hogyha a végtelen mínusz 1, akkor az azt jelenti, hogy egyel a végtelen előtt vagyunk, ami megint egy kiértékelhető fogalma. Itt is ugyanezt történik, végtelen mínusz 1, a lélek tekintetében. De az Isten fogalma az egy tetszeneket fogalom, mindenféle adott elemek, hogy a végtelen sokaságát jelenti,
jó, a másik kérdés? Az a két kérdése van. Értem. Jó. Jó a kérdés. Ezzel a problematikával sokat foglalkozik a... Ja, csak hogy a felvételket, tehát azt kérdezik, András, hogy lehet azt mondani, hogy a lélek Istentől elválik, mert ha elválik belőle és Isten végtel, akkor elvált belőle, akkor egyel kevesebb van, akkor már valamennyire végessé vált a végtel, hiszen már valamihez méretű volt. Az a végtel, mielőtt elvált belőle az a lélek, és az a végtel, miután elvált belőle. A kérdés nagyon jó, és mondom, ez a végtelennek ez a problémája, nem csak ez a problémája, általában mit jelent az, hogy végtelen, Isten értekezik, nagyon sokat foglalkozik a valami, sajnos most túlfeszíti a kereteit az előadásunknak, hogy ezért is mert nem azért, mert nem fontos kérdés, mert nem tudunk egyszerűen minden dolgot megtárgyalni. Más kérdés esetleg? Igen?
Mondtad, hogy a halál után a lélek Istenhez közelebb állapotban van, ha jól értem.
Igen.
Most akkor mi különbözteti meg ilyen értelemben az életet a haláltól, hogy az élet során is Istenhez közelebb állapotban kerül.
Valamikor közeliben került, valamikor elég távolira került. Szóval alapvető különbség a lélek a testben és a test a lélekben az nem abban van, hogy mi lenne az, hogy milyen a lélek irányultsága, mind a két esetben a lélek arra irányul, hogy közel legyen Istenhez. Csak amikor a testben van, akkor elég sok akadály kerül az útjába. Sokkal nehezebb helyzet, sokkal korlátozott helyzet az ott a helyzetben van. Más kérdés? Nem? Jó, akkor menjünk tovább. Ennek kapcsán egy szép mondás, amit a Talmud mond, azt mondja, de Behuda ben Beszéra, azt mondja a Talmudban, de Behuda ben Beszéra, Behuda ben Beszérának a fia, én divre tajra me káblin tuma. A Tóra szavai nem válnak tisztátalanná. Ez a halakha szempontjából azt jelenti, Tórát lehet tanulni tisztátalan. Nem is tisztátalan állapotban is. A Tóra nem válik tisztelt, mert a Talmud mond egy konkrét példát, és arról volt szó, hogy egyszer az egyik tanítvány a Talmudi tanházban nagyon dadogva mondta föl a leckét, és erre kiderült, hogy miért, mert hogy Valkeri volt. Valkeri azt jelenti valaki, akinek magömlése volt, és a halaká szerint ez tisztátalanná válik, sőt volt egy időszak, amikor a rabik megtiltották, hogy az, akinek magömlése volt, az Tórát tanulja, vagy imádkozza, amíg el nem ezen mikvébe. Látták, hogy ez nem nagyon megy, és ezért ezt megszüntették, ezt a rendeletet, mert az emberek nem voltak képesek ezt megtartani. Ez a rendelet nem azért volt, mert hogy a magömlése volt, akkor tisztátalan állt, nem tanulhat Tórát, azt mondja, hogy azért hozták ezt a rendeletet, azt jelenti, hogy ne legyenek a Tóra tudósok, ne legyenek annyit a feleségeiknél, mint a kakasok. Hát ez egy kicsit korlátozni, hogy mégsem egész éjjel-nappal ott velük legyenek. Úgyhogy Gárkosztán látták, hogy ezt nem olyan egyszerű betartatni, és akkor inkább visszamondták ezt a rendeletet. De minden esetre ez a tanítvány, ez Valkeri volt, neki magömlése volt, és azért egy kicsit dadogva mondta fel a leckét. Azt mondta neki, hogy jövőm szélre, semmi köze a két dolognak egymáshoz, vizre töjre én mekáblin tuma, a Tóra szavai nem válnak tisztátalanná, úgyhogy ugyanúgy mondhatod a Tóra szavait, Miért? Mert azt mondja Isten a Bibliában, a Lloyd Varajke is, hát nem az én szavaim olyanok, mint a tűz. És ugyanúgy, mint ahogy a tűz nem válhat tisztátalanná, alakászanint, a tóra sem válik tisztátalanná. Ugye vannak különböző előírás, mint milyen dolgok válhatnak tisztátalanná, mint egy étel válhat tisztátalanná, egy edény, egy valamilyen eszköz tisztátalanná válhat, hogyha valaki tisztátalan megérintette, stb. De a tűz nem válik tisztátalanná. Én megérintem a tüzet, és én tisztátalan vagyok, mert beledobnak egy halottnak egy darabját, mert Isten tűzbe, és valaki megérinti ezt a tűzet, ő nem válik tisztátalan, mert a tűz nem válik tisztátalan. A Tóra az nem tud tisztátalanná válni. Miért? Ez most jól megmagyarázom, mert az Istennek egy része. Nem elnézést. Nem Istennek egy része. Az maga Isten. És maga Isten nem tud tisztátalanná válni. A fény maga nem tud sötétségé válni. De ez nem mondható el a lélekre. Mert a lélek tud tisztátalanná válni. Egyébként egy ember tud tisztátalan válni, és elpenni a mikvébe, vagy rá kell, hogy intsék vörös borjúnak, a vörös tehénnek a hamvát, vagy, és illetve maga az egész élet is arról szól, hogy az ember ezen a világon, a lélek, a testben lehet, hogy olyan dolgokba belemegy, ami által tisztátalanná válik, és akkor a halál után meg kell tisztulni ebből a tisztátalanságból. Itt az alapvető különbség a Tóra, mitvák, és a lélek között. Tóra és a viccák, az maga Isten. Az nem válhat tisztátalan, nem? Maga Isten nem válik tisztátalan. De a lélek, az csak Istennek egy része. Tehát egy különálló entitás, ami Istenből rétezett, de mégis tisztátalan tud válni. Megint a fiú-gyerek, vagy apa-gyerek, apa-könyv példához visszatérve, az apa-gyerek kapcsolatban egy gyerek szembe tud fordulni az apjával. Ugye? Hiába az apjának egy apjából vétetett rész. De a apa könyv kapcsolatban a könyv nem tud szembefordulni az írójával. Nem kell saját lábra, és akkor hát ebben az értelemben akkor a Tóra nem válik tisztátalan, de a lélek tisztátalanná tud válni. Jó? Van-e kérdés? És akkor azt hiszem, hogy ezt akkor lezártuk. Akkor menjünk egy kicsit tovább. Mit mondott a Tánya? Azt mondja, menjünk egy kicsit olvassunk. Megkérem a Motit, hogy olvassunk egy kicsit. Azt mondja, onnan, hogy a Tóra és az örökké való egy és ugyanaz. Az első bekezdés, 24. oldal, első bekezdés közepénél. Hangosan. Mint volt? A Tóra és... jó. A Tóra és az örökkévaló egy és ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy a Tóra, ami az örökkévaló bölcsessége és akarata, és maga Isten egységet alkotnak, mivel ő a dolgok tudója és tudás maga, ahogy aztán korábban leírtuk, Maimonides alapján. Ugye a második fejezetben már említésre került, amit a Maimonides mond, hogy az örökkévaló és az ő bölcsessége egy. Így nem két külön dolog, az egyen most nem fogunk belemenni. A lényeg az, hogy a Tóra az örökkévaló bölcsessége, és ha az örökkévaló az ő bölcsessége az egy, akkor a Tóra az maga Isten. Ugye? Fejlesztő. De van egy probléma. De ezek szerint, ha azt mondod, hogy a Tóra az maga Isten, és a mitvák az maga Isten, akkor te, ha megtartod a Tórát, vagy tanulod a Tórát, akkor magát Isten képes vagy felfogni? Hogyan lehetséges ezt mondani? Hogy lehet azt mondani, hogy magát Isten képes vagy felfogni? Amikor maga a zsidó források is azt mondják, hogy az örökkévaló felfoghatatlan. Nézzük tovább.
És annak ellenére, hogy az örökkévalót vég nélkülnek nevezzük, nagysága felfoghatatlan, és az ész által felfoghatatlan ő továbbra akarata és bölcsessége, ami mint már mondottuk, ugyanaz, szintén felfoghatatlan, ahogy írva van, értelme kifürkészhetetlen, és ki tudod-e találni, mi az Isten titka, valamint a ti gondolatotok nem az én gondolataim, mindennek ellenére az örökkévaló lehetővé teszi a lehetetlen, azt, hogy az ember felérje ő.
Ugye azt mondjuk, lét magsamat visszadék láb. Az örökkévaló egyáltalán nem lehet fölfogni. Nem lehet fölfogni. Az ő bölcsessége nem a mi bölcsességünk. Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? Mind olyan idézetek, amik egyetlen azt mondják, hogy Isten nem lehet fölfogni. Most pedig mégis azt mondjuk, hogy a Tóra az egy Istennel, És ha megérted a Tórát, fölfogtad a Tórai passzusát, akkor magát Isten fogtad meg. Mert ha ő is az ő Tórája, de egy, akkor magát Isten fogtad meg. És itt a kérdés, ezt lehet tovább ragozni. És mivel egy kicsit beszéltünk erről a 2-3 alkalommal ezelőtt, önmagában az is furcsa, hogy olyan ilyen földi dolgok, mint hogy mit tudom én, ha valaki megüti fele barátjának asszonyát, és az elvetél, és az akkor mennyi a kártérítés összege, vagy itt ilyen kérdések, amiről a Tóra ír, ezek hogy az örökkévaló bölcsessége? Erről van szó? Erről az örökkévaló bölcsessége? Hát persze, ha van, itt van egy világ, akkor ez nem bölcs dolgok. Tehát Isten nem a világ függő. Értitek? Egy kicsit furcsa, ezek szerint az isteni gondolatban mi merül föl, hogy itt hogy a két ember van, és az egyik megüti a másikat, szóval egy felesége, aki terhes, ilyen dolgok léteznek az isteni létben. Ugye még tovább vigyünk a gondolatot, mert ez azt jelenti, hogy ha ez Isten bölcsessége, és Isten akarata, ez azt jelenti, hogy ez nem világfüggő. De általában az emberek azt szokták gondolni, hogy Isten megteremtette a világot, és ahhoz, hogy ez a világ jól működjön, kitalálta a Bibliát, amit nekünk adott. De most ha azt mondom, hogy a Biblia az Isten bölcsessége, és az egy Istennel, azt jelenti, ez egy abszolút dolog. Ugyanúgy, mint Isten abszolút, a Tóra is abszolút. De azt jelenti, hogy ha nem lenne világ, akkor is lenne Tóra. A Tóra nem azért van, mert mi vagyunk, és azért, hogy mi jól legyünk, ezért adott nekünk egy kitalált egy Bibliát. De megcsináltam a világot, és írtam hozzá egy használati utasítást. Nem fordítva. Van a Biblia, és aztán létrejön a világ. Erre mondja azt a Midrás, a Páim Sana Kadma Tajanajna, hogy 2000 évvel a világ, 2000 évvel megelőzte a Tóra a világot. Most az elvont értelemben nyilván nem évekről van szó, hanem valamilyen felsőbbrendűségről. De látjuk, az a Tóra felsőbbrendű, mint a világ. Hát nem arról az, hogy van a világ, és azért, hogy a világ jól működjön, ahhoz adunk egy szabályrendszer. És a kereszt meg az autózás. Mi felsőbbrendű? Az autózás. Mindenki szeretne autózni, és azért, hogy ne öntözünk össze, van egy kereszt szabály. De én most azt mondom, hogy a Biblia, a Tóra és a Mitzvák, azok egyek Istennel, azok Isten abszolút bölcsessége, akkor nem világfüggő, akkor mi a túrót jelent az? Ha nem lenne a világ, mit jelent az, hogy ne ölj, ne lop, ne parádnálkodj, ne üsd meg fele barátodat, és még folytathatnám a mitzvák még egy nagyon nagy részét. Szinte minden mitzva, hiszen minden mitzva a mi világunkban működik. Akkor ez is megerősíti a kérdést. De ezért, hogyan mondhatod azt, hogy ő is az ő bölcsessége egy? Akkor ezek szerint, ha te fölfogod a Tórát, akkor megfogtad őt. Hát nem azt tanultuk, hogy Isten nem lehet fölfogni, Isten nem lehet megérteni, stb. Isten végtelen, az első kérdés. Másik kérdés, mit az Isten bölcsessége? És ez egy abszolút bölcsesség, ami egy Istennel. Hát itt olyan dolgokról van szó, csak akkor van értelme, hogyha rólunk szól. Ha mi világunkban beszélgettünk róla, akkor nézzük, mit mond erre az álterebe válaszként.
Imerre mondták, ahol tehát az örökkévaló nagyságát ugyanott meg lehet szerényességét is, vagyis, hogy az örökkévaló úgymond összehúzta magát, és összehúzta akaratát a bölcsességét,
és bölcsességét
a Tóra 613 parancsolatába, az azokból fakadó halakákba, valamint a Biblia betűibe, és azoknak az ágatákban, valamint bölcsénk midrásaiban, találkozó magyarázataiban. Azért tette ezt, hogy minden emberi lélek, a nesemá, ruach és nefes, ami az emberi testben van, megérthesse és észre felérhesse akaratát és bölcsességét, és befartsa a parancsolatokból mindazt, amit be lehet tartani cselekedettel, beszéddel és gondolatban, és ezáltal beöltözzön a lélek mind a 10 megjelenési formájához az említett 3 öltözetben.
Csak azt mondja, mi a válasz erre? Igazad van. Igazából Isten felfoghatat, hogy Isten így csinált egy kuncot. Kuncot. Mit? Úgy mondják, nem?
Igen.
Mi csinált? Összehúzta az ő bölcsességét. Lehet kicsintette a mi szintünkre. Miért csinálta mindent? Azért, hogy mi képesek elünk vele kapcsolatba kerülni. Ha megtartotta volna maga szintjén, akkor soha életben nem tudtunk vele volna kapcsolatba kerülni. Mit csinált? Összehúzta, leeresztette a mi szintünkre, hogy mégis legyen vele kapcsolat. Akkor ez mit feltételez? Azt feltételez, hogy igazából a Tóráknak és a mitzváknak van egy egészen más jelentése. Egy végtelen szintű jelentése. Ami számunkra elérhetetlen, ugyanúgy, hogy Isten maga is elérhetetlen. És ez valahol a Tórának a valódi jelentése. A maga szintje. De Isten olyan kedves volt velünk, azt, hogy gyerekek, ti úgyse tudtok kapcsolatba kerülni. Leegyszerűsítem ezt a ti szintetekre, azért, hogy kapcsolatban tudjatok velem kerülni. És valójában, és mi az a kifejezés, amit itt mond? Azt mondja, ahol te megtalálod az örökkévaló nagyságát, ahol te megtalálod az örökkévaló nagyságát, ugyan meglehet a szerénységét is. Ennek lehet egy olyan jelentése is, hogy ha te azt gondolod, hogy Isten milyen nagy tud neki, amit te az, amiről te azt szed, hogy az ő nagysága, az csak az ő pitián szerénysége. Ugye? Ha te azt gondolod, hogy hú, mit szólnak, pont lehet ilyen cikkeket olvasni, hogy természettudósok rájönnek, hogy Isten létezik, Isten egy ilyen fantasztikus világot semmi nem hozhat létre a véletlen, csak egy nagyon értelmes lény tud létrehozni. Ilyen fantasztikus világban minden atom összeillik, és minden természeti ellen, csak mit jelentem, ránézek a világ, azt mondom, hú, milyen fantasztikus világ, azt mondom, hú, aki ezt létrehozta, milyen fantasztikus Isten volt. De hát ez Isten? Hát ez nagyon nagy dolog. De csak te felfogsz Istenből. Amit te felfogsz Istenből, az csak az ő szerénysége. Az csak nagyon kevés belőle. Ez olyan, mintha elmenne egy nagyon nagy tudós az ovisokhoz, és ha a saját szintjén beszélnek az ovisokhoz, néznek, egy szót nem értenének bele, ez össze is az agyvá. De mit csinál az olyan ember? Ne ereszkedem az őszintjük, mondok valami okosat az őszintjük leszek. Hú, micsoda, fantasztikus zseni ez a professzor. De olyan egyszerű dolgot mondott, amit minden másodikos elemi osztás is tudott volna mondani. Szerintem ott, ahol te azt hiszed, hogy ő nagy, igazából ott ő szerint. Mert ahol ő igazán nagy, ahhoz közöd nincsen. Akkor ez nem csak azt jelenti, hogy ott, ahol te azt hiszed, hogy ő nagy, azt igazán szerinti. Miért hiheted egyáltalán, hogy ő nagy? Hogy jössz te egyáltalán ahhoz, hogy te azt mondjad rá, hogy nagy? Csak azért, mert ő annyira szerény volt, hogy lekicsintette azt a nagy, nagyon nagyot, amihez közöd nem lenne. Szóval Isten nem kicsinítette volna le a Tórának a valódi jelentését, nem szűkítette volna le a mi szintünkre, akkor nem is tudtuk volna, hogy van Tóra, és nem is tudtuk volna, hogy Isten bölcs. De jó volt velünk, szerény volt, lekicsinítette, hát innen lehet tudni, hogy akkor megértünk belőle valamit, de ez csak egy kis részelme. Most ugye itt azt a kifejezést használja, egy cincén, hogy összehúzta magát. Ezt az összehúzást abban a térképen, amit kiosztottam még annak idején, hogy lehet látni a világok láncolatát, a lélek láncolatát. Nem, úgy látszik, azt még nem osztottam ki. Volt egy másik. Nem, túloldal, nem. Van egy másik térkép, akkor majd azt ki fogom osztani, ami a világok láncolatát mutatja. Igazából ez egész cincum kérdés, ez igazából nem csak a Tórára vonatkozik. Ez Istennek az energiájára is vonatkozik. Most azt mondom, Isten, a végtelen Isten létrehozza a mi világunkat, azt mondom, ehhez is szükség van arra, hogy Isten összeszorítsa, összekoncentrálja az ő végtelen fényét olyanra, hogy abból egy véges világ jöjjön. Igazából erre a fogalomra szoktuk azt a kifejezést használni, hogy Szédermistálselut, a leereszkedés láncolata. Ez mondjuk képzelj el egy fogalmat, ami egy bizonyos rendszeren keresztül leereszkedik valaki másnak a szintjére. Mondjuk, azon próbál ezt a szépen és társadalmat, ezt lehet úgy is venni mondjuk egy olyan példát, mint amikor valakinek van egy olyan intenzív érzés. Az intenzív érzés az valahol megfoghatatlan, kifejezhetetlen. De egy bizonyos folyamaton keresztül ez az érzés leereszkedik, és kézzel foghatóvá válik. Mondjuk van bennem egy érzés, hogy valaki nagyon szeretek, és az érzés olyan borzasztóan intenzív, hogy ez kifejezhetetlen. De ez addig ereszkedik le, hogy először mondjuk kicsit kevésbé kézzel fogható dolgokkal, mondjuk bizonyos arc kifejezésekkel, vagy egy zenei megfogalmazással kifejeződése jut, egy következő szinten pedig már leírással kerül kifejeződésre. Úgyhogy van benne egy olyan intenzív érzés, és mindig azt szokták le, hogy a zene is ugye egy nyelv. Ugye? Akkor valahol milyen dolgot szoktak a zenébe berakni, olyasmit, amit szavakban nem lehet elmondani. Sokkal spirituálisabb kifejező nyelv a zene, mint mondjuk a szava. Ugyanaz az érzés leereszkedik, és először leeresztett a zene világába. Borzasztó erős érzés, de képzeljétek el, mire leereszkedik a zene világába, ahhoz is el kell tenni egy időnek. A zeneszerző nem úgy van, hogy megvan az érzés, és akkor már soha nem voltam zeneszerző, gondolom így van. Nem megvan az érzés, akkor bum, leülök, és megvan a zene, hanem azt föl kell dolgozni magában. Amíg létrejön az a szimfónia, ami kifejezi azt az érzést. Aztán ugye, akkor ez egy szint. Következő szinten lesz, ugye az ember ezt az érzést már egy sokkal kézzelfoghatóbb szinten el tudja mondani. És a következő érzést pedig ki tudja fejezni egy kétfogással, vagy valami hasonlóan. Ezért azért az érzés leereszkedik, és egyre kézzelfoghatóbb lenni. Ugyanaz került kifejeződésre a zenében és abban a készfogásban? Valahol a gyökere ugyanaz? De ugyanúgy került kifejeződésre? Dehogyis. Hát van olyan ember, aki ezt a zenei kifejeződést nem is hallaná? Vagy mert tök süket, de semmit nem hall, vagy azért mert a zenéhez süket. Ugye? Akkor azt jelenti, hogy ugyanezről van szó, hogy egy bizonyos fogalom, ami a megfoghatatlanságból leereszkedik a fizikai szintre. Egy nagyon alacsony szintre. És ugyanezt el lehet mondani, az előbb egy érzelemről beszéltünk, mondhatunk egy intellektuális gondolatmenetet is. Amit egy professzor kitalál, de azt először még saját magának se tudja megfogalmazni. Ezt meg tudja fogalmazni saját maga, hogy a hochmáról leereszkedik a binára. Ugye ez is egy példája a tévelés társadalmunknak a leereszkedésnek. Leereszkedik a hochmából, a bölcsességből, a megértésből. Utána leereszkedik egy olyan szintre, hogy a többi professzornak el tudja mondani. Utána leereszkedik egy olyan szintre, hogy az egyetemistáknak, a középistásoknak, az elemélyeseknek. És utána még az ovisoknak is át tud belőle valamit adni. Ugyanazt mondja az ovisoknak, mint a professzoroknak, távolról sem. De ugyanaz a lényege? Igen. Csak van egészen más világban beszélgettünk ugyanarra. De erről van szó a Tórában, és a Tórában azt olvasod, hogy valaki megüti a fele barátját, akkor ugyanez a fogalom, a két fele barát, a két ember létezik egy szellemi világban, és csak más jelent. Ugyanaz jelent, csak abban a kontextusban más jelent. És ahogyan ez a törvény igaz a fizikai világban, ugyanúgy igaz abban a szellemi világban is. Próbálok erre egy példát mondani. Hogy mondjuk azt mondhatjuk, hogy miért a példát mondanám. Ugye fontos azt is tudni, hogy ez a szédelés társulót fogalma, a leereszkedés, láncotok leereszkedés fogalma, ez nem csak a Tórára igaz, hanem a világra is igaz. A Kabbala ugye azt mondja, hogy négy világ létezik. Acilut, Briáért, Tirát, Szélzekre, majd később jelen fogunk tanulni létezésében. Ez a négy világ, ez egy-egy szint a leereszkedésben. Ez szerint, te látod azt, hogy itt létezik egy hajmi, egy asztal, egy telefon, egy slómó. Ez egy szellemi világban is létezik. Meg egy még magasabb szellemi világban is létezik. És a köztünk levő kommunikáció, vagy reakciók, interreakciók, úgy mondják, azok interreaction. Ezt hogy fogják be? Interreakció. Interakció, hogy? Interakció. Az létezik abban a szellemi világban is. És ugyanúgy, ahogy más jelentés a hajnyúnak, a slómónak, a telefonnak, az asztalnak, abban a szellemi világban, a köztünk levő interakció is más abban a szellemi világban. Például a víz, annak van egy jelentése a mi világunkban, és van egy jelentése a szellemi világban. A tűz, van egy jelentése a mi világunkban, és a szellemi világban. A fény, van egy világunkban, és a szellemi világban. És ahogy mondok egy halakhát, ami a vízzel és a tűzzel kapcsolatos, ahogy az igaz a mi fizikai világunkban a vízzel és a tűzzel, úgy igaz egy szellemi világban a szellemi vízzel és a tűzzel. Mert megmagyarázza azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy valaki az a midrások, meg talmudi részletek, amik arról beszélnek, hogy különböző bölcsök a halálok után valamilyen halakhikus problémával foglalkoznak az édenkertben. Mi a túra? Ezek a halakhikus problémák, ezek ott föl sem merülnek, gondolná az ember. Például azon írva, hogy valami volt valami kérdés, a mecorá, a poklos tisztátalanságával kapcsolatban borzasztó bonyolult, hogy egy bizonyos nega, egy bizonyos poklosság, az most tisztátalannak számít, vagy sem, tehát egy borzasztó bonyolult törvény, és az égben vitatkoztak, senki nem tudta rá válasz, erre meghívták rá vált, hogy mondja meg ő, hogy mi a válasz. Hogy jöttek ezek a poklossághoz? Hol van a poklosság, meg tisztátalanság? Nem. Ezeknek a dolgoknak van egy szellemi jelentése is. És nem azért van szellemi jelentése, mert van fizikai jelentése, hanem azért van szellemi jelentése, azért van fizikai jelentése, mert van egy szellemi jelentése. Mondjuk egy másik dolgot, ami kicsit jobban megérteti ezt. Az olyan, mint amikor te mondasz egy példát valamire. Van egy bizonyos elképzelésed, azt a másik nem értené meg nyersen, és erre mondasz egy metaforát, egy példát. Mi az a metafora, mit te mondasz? Valójában annak a fogalomnak az áthelyezése a hallgatóság világába. Ugye? Ugyanaz a dolog, csak egy másik szinten. De ez nagyon sok szinten el tudod azt mondani. Ha valaki nem tudja, hogy képzeljük el, hogy valaki nem tudja, hogy mi az, hogy kutya. No? És soha egyre nem látott ér. Erre mit mondaná? Próbálná az ő világából hozni egy példát. Valamilyet, ami az ő világában van, ahhoz hasonlítani. Szóval valahogy erről van szó, hogy igazából mi egy példái vagyunk, egy metaforái vagyunk, egy alacsony szintre mutató metaforái vagyunk annak a valóságnak, ami egy szellemi világban létezik. És nem egy szellemi világban létezik, hanem négyben, sok többen, ez a négy csak egy ilyen nagyobb csoportosítás. És ahogy mi így több réten létezünk, ugyanúgy több rétűen létezik a Tóra is. A Tórának is nagyon sok rétű a jelentése. Szeretem, azt mondja, hogy Istennek a bölcsessége a Tóra, akkor nem csak arra a Tórára gondolok, amit én itt az emberi agyammal megértek, hanem a Tóra összes szintjére. És ezért már nem olyan nehéz azt mondani, hogy a Tóra Isten bölcsessége, mert ennek a Tórának valóban van egy végtelen, egy végtelen szintű jelentése van, és van egy olyan jelentése is, ami felfoghatatlan, végtelen, ugyanúgy, ahogy Isten maga is végtelen. Stimmt, Karálek?
Amit szeretnék kérdezni, mit mondasz te arra, ha én azt kérdezem, hogy miután a Tóra Isten maga, és az Isten a Tórát adta nekünk, tehát Isten saját magát.
Ez így van. Erre mondja azt a Midrás, hogy miért az a szó, az első szava a 10 parancsolatnak, hogy Anohi, én, az egy rövidítés, Anna, Napsi, Tavit, Jahavit. Én a lelkemet írtam, adtam. Valahol Isten az maga, a Tóra az maga Isten. De benne van a Tórában maga Isten. Még egyszer, nem a tekercsről, meg a ráírt cintáról van szó, hanem a benne levő tartalomról. Most erre sorolj ezt a példát, a Tóraadás példától, hogy van egy nagyon érdekes midrás. Igazából a Talmudban, Szombat traktátusban van. A Szombat traktátusban azt mesélni a Tóra, a Talmudban, amikor fölment Mózes a hegyre, hogy lehozza a 10 parancsolatot a zsidóknak, akkor oda mentek az angyalok panaszkodni Istenhez, azt mondták, Isten drága, no, hogy hallasz a máin, adott egy gyönyörű fényedet az égnek, adod egy, azt kérdezték Istentől, máj illudva isse a szövénén, mit csinál egy emberfia mi közöttünk? Azt neki Isten, azért, hogy nekik adom a Tórát. Nekik adod a Tórát? Ad nekünk a Tórát, az egyeknek ad a Tórát. Mert odafordult Isten Mózes, és azt mondja neki, no, Mojse, tessék válaszolni nekik. Válaszoljál te. Mert mit tudott Mózesnek, gyerekek, hogy akarjátok ki a Tórát? Az van írva a Tórában, hogy tartsál szombatot. Ti dolgoztok, hogy pihenni kelljen nektek? Azért a Tórában, hogy tisztelt fele barátodat. Tisztelt szüleidet. Nektek vannak szüleitek, hogy akik tisztelik, az olyan a Tórában, hogy ne jöjjön, ne lop, ne parázlák. Van nektek rossz ösztönötök, hogy ti lopnátok, önöntek, hogy parázlálkodnak? És akkor meggyőzte az angyalokat, és akkor elengedték Mózes a Tórával együtt. És itt fölmerült elő ki, és mit gondoltak ezek az angyalok? Tényleg mi között van nekik a Tórához? Olyan dolgokra van ott szó, amivel, amit mit tud az egy angyal kezdeni? Mit tud az egy angyal kezdeni, hogy ne lőj, meg ne lopj? Mi a jó neki ebben? Igen. Hol van neki marha, akit levágja, és akinek a bőréből szilint csinálja? Mi a dolognak a lényege? Itt nem azon volt a vita. Ezt nagyon jól tudták, hogy ezen a világon persze, hogy ezt jelenti a Tóra. És azt mondták, Isten, ne ereszkedj le olyan alacsony szintre. Ne vidd le a Tórát Mózes szintjére. Maradjon ez a csupán ezen a szellemi szinten. Mert és ha ez történt volna, akkor mi lett volna? Az emberek nem kapják meg a Tórát, akkor nem lettek volna képesek kapcsolatot teremteni Istennel. Mert ez egyetlen út, ez egyetlen eszköz arra, hogy kapcsolatot teremtsünk Istennel, az Isten maga, nem a mi okoskodásaink, hanem Isten maga. És Isten maga úgy, ahogy ez egy fizikai agy számára és kéz számára megfoghatóvá válik. És ez nem más, mint a Tóra és a Mitzvát. Ezért mondja a Midrás azt, hogy miért lehetett hasonlítani a világot a Tóraadás előtt és után. És a Tóraadás előtt olyan volt a világ, mint ahol van egy két birodalom, mondja, Szíria és Róma, innen nem lehet átmenni oda, oda nem lehet, onnan nem lehet átjönni ide. Szóval ugyanígy létezett a fizikai világ, és létezett Isten és a szellemi világok, nem volt átjárás. De igazából Ábrahám, Izsák és Jákob nem voltak képesek valódi kapcsolatot teremteni Istennel. Egyesülni Istennel. Csak miután megkaptuk a Tórát, és Isten a kezünkbe adta nem saját magát, akkor lettünk képesek erre, és azt mondja, mit látszak, mi történt, leomlott a fal, és azt mondja, ugyanígy volt, amikor Isten átadta a Tórát, mert leomlott a fal a fizikai és a szellemi világ, és Isten azt mondta, én vagyok az első, aki átmegyek a határa. Oké, okay. És akkor ezek szerint igaz az, hogy magában a Tórában van Isten. Maga a Tóra az Isten, és ezért a tanulod a Tórát, ha megcsinálod a Tórát, parancsolatait, igazából Istent magát teszed magadévá. Erre jönne valaki azt mondaná, jó, de ez nem így van, mert hát mégis a Tóra fizikaivá válik. Igen, de ettől kevésbé Isten. Ez olyan, mint egy király beöltözik egy ruhába, meg még egy ruhába, meg még egy ruhába, meg még egy ruhába. Éppen felvesz egy ilyen, ezek a kémiai anyagoktól való védelem, ezek ez a valami kémiai támadások, semmi, de egy részét nem lehet kilátni az embernek abból a védőruhából, még a személy előtt is egy ilyen izé van. Azt mondja, de mégis, ha te átöleled azt az embert, akkor nem a ruháját öleled át, hanem őt azt az embert. Tehát hiába van bármennyi öltözék, meg bármennyi izé leereszkedés azon a Tóra darabon, amit te megtanulsz most, vagy azon a micán, amit megtartasz, te magát Isten fogod meg. És erre más lehetőség nincsen. Erre mondta azt a pillanatban, befejezem, erre mondta azt a Bál Sem Tov, azt mondja, írva van, Tórát ha Sem Tmima, az örökkévaló Tórája tökéletes. Teljes. Igen. Azt mondja, Bál Sem Tov, ugye a Hasidus megalapítója. Igen, igen. Az örökkévaló Tórája teljes. Annak ellenére, hogy mi már 3300 éve tanuljuk a Tórát, ugyanaz a Tóra, mintha még hozzá se értünk volna. Ebből azt mondja, végig, valaki tanulja 10 évig, 20 évig tanul egy témát, azért már hozzáértett ahhoz a témához, hogy valami már van. De a Tóra az olyan, mivel az végtelen, nem csak azon a szinten létezik, ahol mit mi látunk, hanem végtelen szinten létezik, bármennyit tanulsz belőle, ugyanúgyan, mint hogyha érintetlen maradt volna. És ha még egy történet, de befejezem, utána várom a kérdéseket. A történet úgy szól, hogy volt egy prágai rabbi, Noidabé Huda, az a könyve alapján, tényleg régen, nem tudom, régen, ma is, híres rabbikat, azt nem a nevükön ismeri, hanem a könyvük nevén. Mint a Hassam Szaifer, az igazából Seiber Mózes, de mivel a könyvének az neve volt Hassam Szaifer, akkor úgy ismerték. Híresebb rabbikat a könyvük alapján ismernek. A könyve neve, az válik a rabbi neve, olyan sokszor emberek már is tudják, mi egy rabbinak az igazi neve. Ennek a rabbin úgy szoktuk emlegetni, hogy Noidabé Huda, mert ez a könyvének a neve, és őt úgy hívták, hogy Heszkel Landau, és ő volt Prágában rabbi 1754-től 1793-ig, kívülről tudtam. Nagyon híres, nagyon bölcs rabbi volt, de elég sok, mint általában zsidó közösség, mert mindig megy a politika, elég sok ellenzője is volt, és ezek meg akarták buktatni. De mit találtak ki? Hogy elő fognak állni egy pár, ugye mi volt régen rabbinak a feladata? Jöttek egy bonyolult, ma is, csak mondjuk a Magyarországon kevés, egy komoly, egy valódi rabbinak, ugye abban az értelemben, hogy nem úgy, mint Köves Lomó, hanem tényleg egy olyan értem, egy világhírű rabbi, aki Paskenol, az azt jelenti, hogy jönnek hozzá, van egy pár ilyen, mondjuk akkor fölhívjuk, hogy van egy ilyen kérdés, és mi erre vált, bonyolultabb, halachikus kérdés. Akkor leülünk, végig gondolja, megnéz minden oldalt, a helyzetet, a problémát, stb. És akkor hoz egy döntés. Most én nem szoktam paszkenolni, mert van egy kérdés, akkor tudom, hogy kit kell fölhívni. Nem azért, mert nem vagyok rabbi, hanem azért ma már, mert azért régen is különben így ment, írtak egymások leveleket, a rabik egy komolyabb rabbi, nagyobb tudású, nagyobb gyakorlatú rabbi, kevésbé gyakorlatú rabbi. És ő akkor elmentek hozzá három nagyon bonyolult kérdéssel, és olyan bonyolultá rakták a kérdések, mint fix kérdések voltak, de úgy adták el, mint a valódi kérdés. Olyan bonyolultá csináltak, és hogy lehetetlen volt nem megbukni, belebotlani, mert annyi részletet mondtak, hogy itt történt, de ezzel a kitétel, és azt, és úgy, és úgy, és minden feltételt, ugye merőre megnéztek a könyvekben, hogy mindenben legyen valami, és hogy ő akkor meg fog bukni. És akkor azt mondja, végigment a kérdéseken, leült, gondolkodott, két kérdésre válaszolt, a harmadikra nem jó választ adott. Erre egyből ráugrottak, ez nem semmi tudása nincsen, ez nem képen, ez milyen idő. És mondja, gyerekek, én biztos vagyok benne, hogy ez a kérdés, ez nem volt egy valódi kérdés, ez egy fiktív kérdés volt. Miért? Erre azt mondja, hogyan lehetséges az, hogyha Isten tórája, maga Isten, hogy jöjjön egy fizikai húsvérember a kis agyával, és ez változtasson, vagy formálja azt a tórát, mondja, hogy hoz egy új pszákot, egy új döntést, az is a nagy tóra részévé válik, hiszen majd azt is száz év múlva tanulni fogják, az a napján fognak majd később dönteni, az a tórának a részévé válik. Hogyan lehetséges, hogy Isten egy ilyen, hogy Istent így tudjuk mi formálni? Ez ugye igazából lehetetlen. Csak Isten megadta erre a lehetőséget azért, hogy az élet részévé váljon a tóra, hogy tényleg lehessen pászkolni, akkor külön, ez egy külön kunc, hogy Isten ezt megadta ezt a lehetőséget. De ez a lehetőség, hogy mikor van megadva, csak akkor a valódi kérdések vannak. Fiktív kérdések nem is megadva. Erre lehetőség. Igen, volt még kérdés. Nem volt. Eltűntek a kérdések. András, neked volt egy kérdés. Jó estét kívánok, kedves barátaim! Kedves anyja, 4. fejezet.